Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief teljes home office változata. Köszöntöm ismét a Mediátor két stratégáját, Cibóka Gabriellát.
Szia Viktor.
És Dankó Bencét.
Köszönjük a hallgatókat Budapestről.
Mai vendégünk szintén online Pál Zsombor, a kreatív főszerkesztője lesz. A témánk pedig az idei Hipnózis Fesztivál. A hírek között a Burger King meghökkentő, illetve a Buglány és az Osan új kampányáról beszélünk, majd a Helia Day reklámfilméről és az ORFK új baleset megelőzési kampányáról. A spotszemlénkben pedig a Granite Bank új reklámspotja lesz a témánk, és ezzel is kezdünk a Granite Bank új reklámspotjával.
Egy klasszikus ötletnek a x-edik feldolgozása. Mobilon lehet csinálni valamit, amit azelőtt nem lehetett, amihez azelőtt papír kellett, vagy számítógép, vagy ki tudja mi. Ezt most meg lehet oldani mobilon, és akkor legyen az, hogy egy teljesen váratlan helyzetbe tesszük a főszereplőt, olyan értelemben váratlan helyzetbe, hogy amikor nem várnánk, hogy bankol, kiderül, hogy bankol. Kicsi humor van benne, de ez nem egy olyan nagyon emlékezetes dolog. Tehát, hogy nem fog úgy megmaradni az emberek fejében, hogy ja, amikor a Stoll utca fejjel lefele nyomkodta a Granite Bank applikációt a telefonon? Nem. De tisztességes munka, csak lehetett volna még egy-két-három csavart beletenni a fejjel lefele telefonnyomkodáson túl.
Nekem amúgy pont ez akár a fejjel lefele telefonnyomkodást, vagy a csillagos élethelyzet, ben azt tetszett, hogy itt a humorfaktor bejött, hogy nyilván ezek életszerűtlen helyzetek, és hogy volt egy ilyen humor, amit megengedett magának egy bank a banki kommunikációs során, úgyhogy én amúgy ezt az egy motivumot pozitívumként említeném.
A kocsiban viszont a telód nem a haverod. Ez a következő témánknak a szlogenje, ugyanis az ORFK egy balesetmegelőzési kampánnyal jelentkezett, ami szerintem elképesztően zseniális. Itt ugye a megvalósítás az nem feltétlen esztétikus, viszont még jól áll, a téma miatt jól áll neki, illetve a két szereplő miatt és a szövegek miatt nagyon jól áll neki az, hogy egy kicsit ilyen...
Meg nem csak azért, hanem azért, mert pont annyi, amennyi kell, hogy értsük, hogy az egyik szereplő, ő igazából egy megszemélyisített mobiltelefon, fura szendvicsember pozícióban, a másik pedig a felhasználója, ők ketten vesznek részt ugye mindenféle kalandokban az életben, és kellettek ezek a fura külsőségek ahhoz, hogy tényleg lehessen érteni, hogy kicsoda. Nekem, én azt gondolom, hogy ez egy tök jó eredeti megközelítés, nagyon-nagyon jól kihangsúlyozza azokat az élethelyzeteket, amikor a figyelmünket elveszi a telefon, és ez balesetveszélyes. Kb. Erről szól, hogy ezeket az élethelyzeteket a végtelenségig túlozva mutassa be, és ez nagyon jól sikerül neki, attól eltekintve, hogy a két humoristának kellene szólni, hogy ez egy spot, egy kicsit beszéljetek kevesebbet, egy picikét legyen feszesebb, és még nagyobbat fog ütni. Nekem egyszer-kétszer az volt az érzésem, hogy túlbeszélik, de így is nagyon szeretem ezt a megvalósítást.
Egyedül, ami számomra kérdésként merült fel, hogy vajon itt ki a célközönség, hogy van-e egy definiált célközönség, hogy hozzájuk hogy fog ez eljutni, és például ugye feltűnik az egyik videóban Gál Kristóf, ugye az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője, hogy például őt fogják-e tudni kötni ehhez az egész kommunikációhoz.
Szerintem őt az alkotók már egy ilyen mém alapnak, meg mém karakternek tekintették, és ez a mémeskedős film azért került bele.
A Helia D egy új spottal jelentkezett, Pataki Ági főszereplésével, és szerintem ez azért volt egy jó választás, mert Pataki Ági évtizedekkel ezelőtt is volt a Helia D arca. Most a 65 év feletti korosztályhoz szólnak ezzel a spottal. A kérdésem csupán az, hogy valóban megismertetjük-e ezzel a spottal a 65 év feletti korosztály gondolatait, érzéseit, ahogyan ugye ez az alkotók célja volt.
Most kivételesen szerintem rossz kérdést tettél fel, Viktor. Ez egy teljesen klasszikus glam spot, aminek az a lényege, hogy van egy valamilyen magasabb pozícióra váró márka, kell bele egy szuperhíresség, szuper megjelenéssel, szuperfilmes technikával, az egész legyen tele beauty shotokkal, legyen hozzá valami kicsit veretes, de alapvetően sablonos testimoniál szöveg, és készen vagyunk. Tehát, hogy ettől mély insightot, mély gondolatokat nem kell várni, de tényleg annyi kell, hogy a Pataki Ági, még mindig mennyire jól néz ki, egy díva, és mellé rakott, hogy Helia D, és készen vagyunk. ez egy nagyon, nagyon old school reklám, de az old school reklám ebben az esetben szerintem tökre áll, de gyakorlatilag minden beauty márka ezt így megcsinálja, a Oil of Olasztól elkezdve, Garnier-en keresztül bárki.
Ugyan a ránckrémeknek a műfajában vagy világában azért nehéz újat mondani vagy alkotni a nemzetközi szereplők mellett, akit te is említettél, de szerintem sikerült ez a témához, meg a termékhez úgy hozzányúlni, hogy az másképp szólítsa meg a magyar közönséget.
A következő témánk az Osan új jótékonysági kampányfilmje, amelynek Alföldi Róbert a hangja. A kampányfilm üzenete pedig nem más, mint az, hogy az Osanban vásárolható kis Júlia nevű hód megvásárlásával, minden egyes hód megvásárlásával a 500 forintot adományoz az Osan a Tűzoltó utcai gyermekklinika részére. Ugye ez már volt tavaly is, Júlia bátyával, Húlióval, és én szerintem ez egy nagyon jól eltalált egyrészt a spot is, az üzenet is, és nekem úgy, ahogy van, az egész kerek, és tetszett. Ti hogy álltok ehhez?
Igen, ugye ez a tavalyi Húlió hódos kezdeményezésének a folytatása. Tavaly ugye 21 millió forintot gyűjtöttek össze. Ezt én amúgy egy ilyen klasszikus CSR megoldásnak gondolom az Osan részéről. Nincs benne olyan nagyon-nagyon nagy kreatív megfejtés, de hogy szerintem pont jól szól a célcsoporthoz.
Ez egy ízléses megoldás, és az tök jó, amikor egy CSR aktivitás az így ízléses tud maradni, és nem megy el egy ilyen nagyon magamutogató vagy túlzó irányba, úgyhogy mi ennek örülünk.
Most jön néhány olyan hír, amelyel a szereplők az olvasást népszerűsítik. Többek között a francia McDonald's és annak ügynöksége, amelyik azt népszerűsíti, hogy 2015 óta 60 millió gyerekkönyvet osztottak már ki.
És ezt a spotot azért, meg ezt az egész francia kampányt azért említjük meg a műsorban, mert érdemes a TBWA Parisnek ezt a McDonald's-os filmjét megnézni, mert nagyon inspiráló. Nagyon szépen benne van az, hogy mit jelent az, hogy olvasol, hogyan szakad el így a valóságtól a fantáziavilág. Erre egy nagyon jó vizuális megoldást szállítottak. Kicsit sablon, tehát tényleg azért az, hogy akkor így ugye ez az elúszik az ágy az álmok tengerén, de ezt végre valaki megcsinálta szépen. És tök izgalmas, nézzétek meg!
Amit én ehhez kapcsolódóan felírtam magamnak, hogy az egész egy ilyen nagyon szép gyermeki fantáziának szóló óda tulajdonképpen az olvasás népszerűsítése érdekében, és különösen jön tetszett nekem az, hogy a márka diszkréten csak a spotnak a végén jelenik meg, és az ételfókusztól ugye teljesen eltávolodnak ebben a megoldásban.
És menjünk is tovább a Bookline kampányára, amely többek között a nemek közti egyenlőséget, a mentális egészséget, a klímaváltozást és az élethosszig tartó tanulás fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány jól ismert könyv közül három klasszikus regényt választott ki a Bookline csapata. Ezeket grafikailag úgy oldották meg, hogy a címbe be tudtak illeszteni egy ma nagyon fontos üzenettel bíró szót.
Igazából nekem az volt egy kicsit az érdekes, hogy ugye ezt egyrészt értelmezhetjük a kampányt úgy, hogy a Bookline a különböző társadalmi problémákra, meg globális nehézségekre hívja fel a figyelmet azzal, hogy klasszikus műveknek így a címeibe, címlapjára belemókol valamit ezeken a kreatívokon, de közben meg azért ez nyilván úgy is működik az a kampány, hogy vannak forró témák, vannak olyan globális problémák, amikről sokat beszélünk, és hogy ebbe bekapcsolja a könyveket, tehát hogy igazából a forró témák hátán csinál reklámot az olvasásnak és a könyveknek. Mindegy, mind a két megfejtés az izgalmas.
Igen, bármelyik szenárió is van, én azt gondolom, hogy itt történt egy olyan felismerés, hogy a Bookline, mint felelős márka tud hozzátenni ezeknek a kérdéseknek a feldolgozásához, vagy ahhoz, hogy ugye bekerüljenek a közbeszédbe.
És még az érdekes ezzel a Bookline kampánnyal kapcsolatban, hogy nagy kampány, de nincsen benne spot vagy film, a vizuáloknak és a mindenféle tartalom, marketinges aktivitásoknak kell megvalósítani itt a sikert. Ez így tényleg egy izgalmas vállalkozás.
Következő és egyben utolsó hírünk az, hogy a Burger King egy igen meghökkentő kéréssel állt elő, méghozzá azzal, hogy mindenki menjen és vásároljon a McDonald's-nál, és olyan független éttermeknél, amelyeknek szükségük van arra, hogy fogyasszanak náluk. Benne megfordult az, hogy vajon miért lehet az, hogy ilyen jó fejek kezdenek lenni a gyors étteremláncok.
Nekem egy kicsit gyanús, hogy nyilván tudták, hogy ez egy óriási PR értékű aktivitás lesz, tehát hogy mennyire van az, hogy így a vendéglátásnak a nyomorából csinálnak, arról lehúznak még egy réteget, és annak alkalmán, vagy annak a hátán sikerül megint egy nagy médiaértéket produkálni, de az tény, hogy ez egy, hogy maga a megfogalmazás, maga a felhívás, az még így ízléses tudott maradni.
És pillanatokon belül itt van a vendégünk is velünk a vonalban, Pál Zsombor, a kreatív főszerkesztője, akivel a hipnózis idei terméséről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy a koronavírus járvány hogyan hatott a reklámfesztivál szezonra. Rebrief. Hölgyeim és uraim, itt van velünk Pál Zsombor, a kreatív.hu főszerkesztője. Szervusz, Zsombor!
Sziasztok, hello, hallgatok!
No, az év elején beszéltünk utoljára, azóta egy-két dolog történt, többek között jött egy Covid, azt nem tudjuk, hogy mennyire befolyásolta az idei reklámtermést, viszont azt már lehet tudni, hogy az év elejéhez képest hogyan alakult a nemzetközi és a hazai reklámos fesztiválok helyzete, és hogy a járvány az mennyire hatott ki releváns módon a versenyzési kedvre.
Hosszú evolúciója volt ennek, nyilván ugyanaz játszódott le a reklámszakmában is, mint az élet összes többi területén, tehát a nagyon megijedés, a képbe kerülni próbálás, a kapkodós improvizálás, és aztán a valamiféle, hogyha lehet 2020-ban olyan szót használni, hogy stratégia, akkor még annak is az alkalmazása. Nyilván az élő rendezvények minden formájától elköszöntünk mi, ami például a reklámszakmai rendezvények nemzetközi zászlós hajója, a Cannes Reklámfesztivál minden évben néhány héttel a Cannes Filmfesztivál után, azt viszonylag korán lelőtték akkor, amikor lockdownba ment az egész európai meg globális szakma. Kiderült, hogy nem lesz, online formában se adják át a díjakat, és végül ezen az őszön néhány héttel ezelőtt streamelték helyett a dolognak a konferenciázós részének egy ilyen internetre szelidített változatát, az viszont ingyen, hiszen ez egy személyes részvételi formában drága rendezvény, volna a diát adott meg, nem tartották meg. Mi ezzel összhangban azt csináltuk, hogy a fizikai rendezvényeinket nyilván elengedtük, és elég korán elkezdtük megkeresni az online formáikat, például az egynapos workshopjainknak, amiből azt a dolgot tanultuk, hogy nem is biztos, hogy csak az adott helyzetre improvizáltunk, hanem hogy vannak olyan például versenyeink eredményét feldolgozó legjobb példákat bemutató workshopok, amiket lehet, hogy ezentúl mindig online fogunk streamelni, akkor is, hogyha már egyébként mászhatnánk egymás nyakába. Pusztán azért, mert mondjuk élő formában is 2 órás koresti rendezvényről volt szó, amire 1 óra volt az odaút meg a visszaút, most pedig 2 óra alatt le tudjuk bonyolítani, úgyhogy mindenki közben félkézzel tud gyermeket fürdetni, vagy vacsorát készíteni, ha szeretne. A nagy networkölős konferenciáink meg a díjainknak az átadói, azok nyilván nehezebben replikálhatók online formában. A díjainknál világban is eltérő policik vannak, Magyarországon is az történt, hogy a mi nagy reklámversenyünk, a Hipnózis, ez megvalósult, a Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének a nagy reklámversenye, az Aranypenge pedig összevont versenyt rendez majd jövőre, és nagyjából ez a két logikai meg etikai útvonal van.
Neked személy szerint milyen érzés volt online celebrálni egy hipnózis díját adót?
Nyilván nem az a dolog, amire készültünk, de hát sok pontján volt ez nem az a dolog, amire készültünk. Az alapmozgatórugónk nekünk az volt, hogy látjuk, hogy mit tesz velünk ez az év mindenféle szinten, és hogy mennyire távol kerülünk mindattól, ami a tavalyi év vagy a régi normális volt, ami mint tudjuk már nem fog visszatérni, miközben olyan a hipnózis esetében például olyan reklámokról van szó, amik még ebben a boldog békeidőben születtek. Előző év márciusától adott év márciusáig tartó reklámokról van szó, amiket áprilisban le is zsűrizünk, és legkésőbb május elején van egy díjátadó. Tehát mindannyiunk emlékezetében nagyon friss az is, ahogy ez az adott versenyen nevező kampány a nyilvánosságban valóban fut, amikor mint befogadó találkozunk vele, és aztán az alkotóknak is, akik az adott reklám gondnokai voltak, nagyon friss az, amikor valamilyen visszajelzést szerencsés esetben elismerést kapnak érte, és azt gondoltuk, hogy ha ezt behúzzuk odáig, 2021 áprilisában fogunk talán 2019 nyári kampányokról díjokat osztogatni, akkor nem csak az lesz, hogy maguk az alkotók és a befogadók is elfelejtik, hogy miről volt szó, amit még fel lehet idézni egy case study-val, de hogy azt a fontos funkciót is elveszik a díjaktól, hogy a készítők együtt örülhetnek neki valamilyen formában, és azért fluktuál ez a szakma annyit, hogy borítékolni lehessen, hogy egy sikeres kampánynak az alkotócsapata 2 év alatt azért mondjuk egy 4 fő stábból 1-2 ember odébb megy a szomszéd ügynökségbe, amitől még persze tudnak a régi emberekkel együtt örülni, de tök más flash. Úgyhogy mi abba kapaszkodtunk, hogy ha egy mód van rá, akkor ezt hozzuk tető alá 2020-ban, és aztán ehhez el kellett húzni a nevezést, hiszen a nevezés akkor zárult volna, amikor a legnagyobb szórás volt március-áprilisban, és még mindenki jajbeszékelve improvizált. Így belement a nevezés a nyárba, a zsűrizés a kora őszbe, és mivel a zsűrizés belement a kora őszbe, így pár olyan tervünk volt, hogy egy nagy szabadtéri social distancing átadót tudunk ennek keríteni egy túlméretezett szabadtéri szórakozóhelyen, de aztán olyan volt a klíma, hogy mi magunk mondtuk azt, hogy tök jó lenne ezt megcsinálni, elmondani, hogy sikeresen túl vagyunk rajta, de közben azt szeretnénk, hogy ne legyen ott senki, és ne tegyünk senkit semmilyen veszélynek. Ennek nyilván egy mindenféle interakciót nélkülöző pótléka az, amikor egy ilyen egyirányú prezentációban elmondjuk egy egyébként tök látogatott, meg botladizásaiban és jó hangulatú streamben az eredményeket, de hát, hogy tudom, hogy voltak messenger utópartik, meg voltak szabadtérben didergő csapatok, akik kiültek lócákra és mobilokon, meg tableteken nézték a dolgot, tehát így valamennyire megadta a közösségi együttlétnek az egyik részét. Azt a részét viszont nyilván nem adta meg, hogy sokan egy helyen vagyunk a szakmának különböző helyeken dolgozó része, akik ilyen alkalmakkor szoktunk találkozni, és nagyméretű fröccsök társasága van megbeszélni azt, hogy mi van. Ez mindenképp 2021-re fog maradni.
A zsűri, ő vajon ebben a helyzetben volt-e elnézőbb, ösztönzőbb, kedvesebb, mint más alkalmakkor, vagy más években, vagy ők nagyjából ugyanazokat a szempontokat ugyanolyan szigorral nézték?
Ugyanazokat a szempontokat és ugyanolyan szigorral nézték, már csak azért is, mert van egy viszonylag nagy állandó része a hipnózis részben nemzetközi zsűriének, ami egyébként egy hagyományosan szigorúbb szempontrendszer. Idén is sikerült azt csinálni, hogy nem is lett tévügynöksége, mert ahhoz kereskedelmi kategóriában szerzett aranyok a belépő feltételek, és ilyet nagyon kevesen kaptak, ezüstöt többen. De hogy egy viszonylag magas a hipnózis aranynak a mércéje, az a kimondott mérce hozzá, hogy amit a nemzetközi zsűritagok haza akarnak vinni a saját országukba, és mutogatni akarják, hogy ez milyen érdekes, és ebből mennyit tanultam, nem csak a nagyon szépen megcsinált, jó értelembe vett házi feladat minden felületre szépen rásimítva, a kiemelkedő elmesélni valók kapják az aranyakat. Hagyományosan úgy van, hogy ebből a szempontból szigorú a zsűri, tehát olyan 4-5-6-7-8 arany születik, emiatt van is a hipnózis aranyoknak rangja, meg amikor egy olyan év van, hogy eleve a nevezésszám is a gazdasági körülmények miatt kisebb, akkor természetszerűleg kevesebb is születik belőle. Amikor majd az eltérő szempontokon kell gondolkodni a zsűrinek, az nyilván jövőre lesz, amikor egy olyan év hipnózisát rendezünk majd meg, aminek majdnem az egész a lockdownban ment le valamilyen formában, tehát ott nem voltak nagyszabású forgatások, összementek a büdzsék, megváltozott az, hogy a hirdetők ebben az évben milyen típusú termékeket kommunikálnak egyáltalán, vagy nem. Mindenféle élő aktivitás, esemény alapú dolog, aktiváció az nagyrészt úgy ment a kukába, ahogy volt. És közben nyilván előre tört egy csomó a hagyományos látványos tévéfilmnél, meg tévékampánynál digitálisabb, egyszerűbb, fifikásabb megoldás, ami hagyományosan nem az elsődleges homloktere egy ilyen reklámversenynek, ennek a reklámversenynek.
Az lehetséges, hogy jövőre, amikor az idei év reklámtermését fogjátok zsűrizni, akkor lesz olyan szekció, hogy lockdown alatt készült reklámok?
Ez akkor lett volna, hogyha valamiért összeért volna a két mezőny, a békebeli meg ez, de pont szerencsésen vannak a határidők ebből a szempontból. Azért nem lesz rá külön kategória, mert az egész év ilyen. Nagyon kevés a kivétel benne. Az a kevés, ami mégis úgy adódik majd, hogy egymás mellett lesz egy otthon krumplival és tabletkamerákkal forgatott online film, meg egy véletlenül elkészült nagyszabású tévéreklámot, nyilván majd így kimondatlanul fölötlenek ezek a szempontok, de az nagyon fontos, hogy a hipnózisnál egyébként is úgy van, hogy csak a craft kategóriákban domináns a megvalósításnak a grandiózus volta, vagy a nagyon kimunkált volt, tehát ez alapvetően egy ötletet, meg a megvalósulás tényét értékelő verseny. A tény alatt azt értem, hogy átmegy ügyfélen, átmegy médiafelületeken, átmegy nagy, nehezebb döntő szervezeteken, és beleállnak egy bátor ötletbe, és ebben másodlagos szerintem, hogy kinézett szempontjából ez, hogy befolyásolta a lockdown.
Mit látsz, mik azok a témák, megoldások, fordulatok, toposzok, ami idén divat volt a reklámozók körében?
Hát ez egy fura és szakaszolható év, ugye? Ami a tavaszi sláger téma volt, az a lassú zongorázó zenére, a egymás megsegítésének fontossága, és az együtt túl leszünk rajta típusú üzenetek, amik szerencsére már magunk mögött vannak, mármint abból a szempontból, hogy már nem ez jön a tévéből. Nyilván a helyzetet magát azt nem haladtuk meg, sőt, talán most kéne igazából az zongorázó spotokat tolni, amikor inkább már nagy szabású showműsorokat látunk el a tévében. Megúszósnak tűnhet, vagy klisésnek tűnhet a válasz, de ugyanaz alkalmazható a reklámokra is, mint amit általában az üzleti világra van. Tehát, hogy amennyire meggyorsult a digitalizáció, minden területen, ugyanúgy az látható. Szerintem elsősorban abban, hogy egyáltalán milyen termékekről van szó, nagyszabású kampányokban óhatatlanul az online megoldások jönnek elő. Ezeknek óhatatlanul aztán vannak formai külsőségei is, hogy az esetek nagyon nagy részében az van ábrázolva tévéreklámokban is, hogy valaki tabletképernyőn, telefonon vagy az interneten keresztül megold valamit, de ez nem a semmiből jött. Nyilván, hiszen egy jó nagy részét teszik ki ezek a termékek a mindenkori szolgáltatás palettának a nagy hirdetők körében, de mindenféle szempontból begyorsult ebben az évben, hiszen nem volt helyette olyan, hogy találkozunk X-fesztiválon, hiszen nem voltak X-fesztiválok.
Hölgyeim és uraim, Pál Zsomborral, a kreatív.hu főszerkesztőjével beszélgettünk. Zsombor, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm én is, sziasztok!
Ennyi fért már a Rebriefbe, jövünk jövő héten is, akármilyen formában is. Ezt az adást is, mint az összes többit visszahallgathatják a mediator.hu/rebrief oldalon. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.